Kopenhágótól a drótpostáig.
Kazinczy Ferenc és a nyávújítás.
Kazinczy nem vala legelső, nem egyetlen egy, ki a nyelvvel történt nevezetes fordulást kezdé és eszközlé. De övé a dicsőség, hogy ízlést párosított igyekezeteivel, hogy dolgozásait érzelmei hevével el tudta önteni. Csak így, s csak neki lehetett hatalmában oly széles terjedettségű befolyást szerezni, oly közönséges erővel hatni a nyelvre és írókra, mint nem még az ideig senki más. A mi magyar nyelvünkkel végezvitt újításokat sokan nevették, s nevetik maiglan, pedig azok a nemzeti ébredező szellem természetes kiütései valának. Kazinczy ízlést erőhez csatolva kezdett a nyelvvel küzdeni olykorban, midőn az egy nagy és következéssel teljes mozdulatra való hajlandó, s ízetlenség és gyöngeség által örökre hibás utat vett volna magának. Kazinczy a maga Gessnerétől fogvást, Pannonhalmi útig minden írásait csínnal, hévvel és ifjói élettel öntötte be, és ezáltal az írósereg figyelmét magához ragadván, literatúránkban új időszak alapítója lőn. Kazinczy fellázasztott maga ellen sok író, s ezzel oly kilobbanást okozott, mely írókra és nemzetre elektromiszikra gyanánt munkált, s a literatúra parányi körét kiszélesítette. Ezek az ő nagy és tagadhatatlan érdemei. Mert prózája minden fogyatkozási mellett is örökre szép lesz ugyan, versein művészi kész fog ismerszeni, s kivált epigramjai a költés koszorújában hervadatlan virágok maradnak, de a nemzetet nem ezek által tevé hálaadósává. Szellem vala ő, mely a testpedő egészet oly sokáig csak nem egyedül eleveníté, s lépcső, melyen egykorúi magasra hághassanak, s a szerencsésebb maradék tetőre juthasson. Kölcsey Ferenc.
Legmélyebb hatásúvá ott, és akkor válik a nyelvújítás, mikor a nyelvi, műveltségi, irodalmi okokhoz a nyelvközösség nemzeti életének körülményei társulnak, és ezt a máskülönben irodalmi határok közé korlátozott, és a határokat csak észrevétlenül és lassú fokozatossággal átlépő mozgalmat politikai fontosságúvá emelik. A mi nyelvújításunk szorosan össze van forva, okozója és következménye, legfőbb ösztönzője és legérdekesebb terméke életünk a ma szakaszának, melyben a nemzet nemzeti voltának öntudatára ébred, és hosszú, szívós harcot vív önállóságáért. Ez a kor Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizedétől az 1825. évi országgyűlésig, tehát kereken fél századig tart. A nyelvbe és az irodalomba menekül a nemzeti élet minden szikrája, a nyelv lesz hordozója az egész nemzeti életnek. Ekkor erősödik bizonyossággá, az előbb inkább csak sejtett igazság, hogy nemzeti létünknek föltétele nyelvünk megmaradása, az az igazság, mely ebben az időben jegecesedik ki, a nyelvében él a nemzet szállóigében. A nyelvújítás nem szobában ülő literátorok szőrszálhasogató nyelvi vitája volt, hanem a gondolkodás ébredésének a jele, a közszellemnek nemzeti irányban való megmozdulása. S amint egyik legfőbb okozója politikai volt, a nemzet létének kérdése, úgy egyszer s mindegyik előkészítőjévé is lett a teljes erejével ébredő politikai életnek, a nemzet újjáalkotásának. Thank you.
Kazinczy Ferenc, ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél.
Ami szép tűzű nemzetünk eperben is érezteti sajátságát, hévvel viszi a pert, mint azoknak illik, akik elvagynak melegülve tárgyoktól, s égnek azért, amit szeretnek, lángolnak azért, ami a nemzetiséghez tartozik. Szabad emberek közt zajosabbak a tanácskozások, mint ahol a rabcsoport felett pattog az ostor, mint ahol a lánc csörgése még a jókat is elnémítja. Nem történt tehát rosszul, hogy némely íróink, recenzenseink bennünket dorgálásaikkal ébresztgetének férfiasabb elmélkedésre, fáradhatatlan tanulásra, gondosabb dolgozásra, s aki ebben nem lát egyebet Katilinai dűnél, az vagy kurtalátású, vagy baja van. Bár zajosabbak voltak volna tanácskozásaink, bár a dolgokhoz értők nagyobb számban szólaltak volna meg, úgy a per eddig lefolyt volna, s most élnénk a béke gyümölcseivel. Mert végre a Priska komédia vásodságai is megenyhültek, s tudományok körülforgó emberekhez semmi sem illik inkább, mint az a nemes érzés, hogy nem ritkán még szebb megvallani botlásunkat, mint győzni.
Neki az a jó, amit a szokás és a grammatika enged. Ahol nem lél szót lexikonában, azt kívánja, hogy vagy az ismert idegennel éljünk, s az idvességes tanács, de csak néhol. Vagy adjuk az ideát környülírások által, bár amit tisztán kellene homályosan, s amit teljesen kellene csonkán, s ez ritka helyt idvességes tanács. Neki nem kell új szó s új szólás, mert az író nem ura, hanem őrje, sőt, szolgálja a nyelvnek. Neki nem kell régi szó, mert felejtett szó, s ám bár íróinknak hálás tiszteletet érdemlő igyekezeteik felelevenítették, s azokat már most minden tartozik ismerni, ő kihánja nyelvünkből, ki még az ádászt is. Az ortológusokat ez az egységűzése vitte téveigésre, mert amit a stilisztikának csak némely nemeire kellett volna kiterjeszteniek, általában minden nemeire terjesztik ki. S árthatnak-e, ártsanak-e a visszaélések és a szerencsétlen merések a szabadságnak, az eszmélettel telt merésnek? S hol esett meg merés, tántorgás, siklás, bukás nélkül? Hol és miben mere még minden, s egyszerre? De az ortológus azt hiszi, hogy a dolgok jobban mennének, ha az, aki valamit talál, előbb bémutatná, és csak úgy élne vele, ha arra engedelmet nyerne. Utoljára talán látná hasznosnak, sőt szükségesnek, hogy magyarság cenzorai állítatnának fel, akik mindazon munkákat, amelyek másként vannak írva, mint amit javalhat a győzedelmes fél, tűzre hányják, s a boldogulásunkra még ez kellene. A nyelv miénk, és így enyém is. Az egész társaság folyamjával az egész társaság parancsol. Annak telkemen keresztül futó erével tehetem, amit én ítélek célomra hasznosnak. És ha azt azért zavarom fel, hogy medrét mélyebbé tegyem, vagy egyenes futásba vigyem, igyekezetemet minden jó javallani fogja.
tábor harcolt egymással. A szélsőséges újítók, akik szörnyű alkotású, érthetetlen szavakkal árasztották el a nyelvet, és a makacs maradiak, akik minden új szót bolondgombának, sehonnai eredetű koholmánynak tituláltak, csak a két végletes tábort alkották, közöttük a mérsékelten újítók és mérsékelten konzervatívok számos árnyalata helyezkedett el. A nyelvújítók, neológusok és a maradiak, ortológusok harca, mint egy tetőpontját érte el a mondolattal, mely a nyelvújítók alkotásaival megtűzdelt szövegben gúnyolta a mozgalmat, és félreérthetetlenül annak vezérét Kazincit, valamint a felelettel, ez Kölcseinek és Szemerének műve, mely a nyelvújítás védelmében pellengérezte ki a maradiak ósdi, zsírszagú nyelvét. A nyelvújítás azonban, mely már kezdettől fogva szép sikerekkel dicsekedhetett, e két mű megjelenése után határozottan fölülkerekedett. A küzdelem elméletben és gyakorlatban is egyaránt a nyelvújítók javára dőlt el. Az újítás szükségességét és lehetőségét lassanként elismerte, még a nyelvújítás valóságos gyakorlatát ellenzők nagyobb és jelesebb része is, a költők és írók pedig a gyakorlatban is diadalra juttatták a szókincs mesterséges bővítésének, a nyelv modernizálásának ügyét. Hogy képet adhassunk magunknak arról a hatásról, melyet az egykorú magyarra egy ilyen újszerű szöveg tehetett, vegyünk például néhány mondatot a mondolat ajánlásából.
Ha viszont vizitek unalma közül, vagy a hangbetűzetbe belé fáradva, zongorád mellől kerti lakódnak kies vilulmányára kimozgol, sok hihetőssel remélem, hogy ezen tudományosan kitisztított anybeszéletnek olvasása elmét búgondjait felejtésbe jutásra fogja sürgetni. Láttasd azt a vértes némmel is, mihely talabor akfáit humorodott tárnyaiban vele összvekezelve a virágos akház gyerkek sorrendei köz szokástok szerint felsalábicegtek. A legújabb olvasottság lajtórjájánál őné is veled együtt. Vigyázz le, tetszeni fog előtte könyvmunkámnak lapos gúnyora, spengő szójátéka. Fakadozó örömét nem rejthetvén, csak nem kiömöl majd nevettében. Hahogy, mióta elférjesedett, szomorkásabbá nem lett. Hallom, hogy titok irász a férje. Neked is, szívecsem, neked is tüzelnek már szemintetít fákjái, fakadoznak már ingerményit kellemteli bimbói, s nem igen távol levőségben állasz a Szent Zsámolytól, melyen talarizba öltözve, bájaid alát kupidolt férjednek viszongyónását igenezed. S mint kegves nő, az előpillantat hajnalit szerelmed idvezeletéül tulajdonolod. Szeress akkor nyugtalanság, bírj unadék nélkül.
Míg Kazinczy műveinek kiadásával foglalkozik, a leveleinek, epigrammáinak, prózai műveinek csipkedő gúnyos hangjától sértett ellentábor nemigen talál módot a megtorlásra. Kulcsár István lapjában, a hazai és külföldi tudósításokban, melynek különben Kazinczy is munkatársa, hallatszik itt-ott egy-egy tiltakozó megjegyzés. Pete Ferenc, aki ez időben nagyon nekiveti fejét a szócsinálásnak, méltatlankodó kifakadást ír a Nemzeti Gazdába, mert Kazinczy néhány szószörnyetegét rosszallotta. Ekkor jelenik meg 1813 végén a mondolat, irodalmi életünk leghíresebb gúnyirata, mely a két tábor lappangó ellentétét nyílt harccá lobbantotta.
Kazinczy Ferenc, a neo és paleológus. Epigramma.
Nem magyar a nyelv már, nem az a ruha. Németes ízlés lepte meg ezt és azt, s korcsosodásra jutunk. Így kesereg Fürmender uram, mivel úrfia térdigérő mentéjét párizsi módra szelé. S 4-5 kendőtől vastag nyaka, s üstöke borzas, s ah! A huncfutkas cafli becsébe veszett. S csendet mond, mikor ír, s kecset és kegyet, ami reménység volt eddig, hosszú mondani. Néki remény. S év neki az esztendő, szeretett jánykája barátné, s futja komám asszonyt, s csillagom adta borist. Fűrmender, te ne légy úrficska.
Te, nagy fűrmender,
légy fűrmender.
Te légy elegánt,
elegánt.
Kazinczy Ferenc, ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél.
A neológus a nyelvet szűknek, s céljaira el nem készültnek találván, nem elégszik meg a szokottal, hanem mindazt, ami a beszédnek erőt s szépséget adhat, keresi s elfogadja. Evégre az idegen szókat, midőn oly dolgokat jegyeznek, amelyeknek isméretekre nem kell mások által vezéreltetnünk, kerüli, mert az idegen szó tarkít, s elárulja szegénységünket, s a nemzeti büszkeséget igazságtalanul alázza. Nem így, midőn a dolog ismeretét másoktól vevénk, s olyakhoz szólunk, akik ezen idegeneket ismerik vagy ismerni tartoznak, mert akkor bizonyságok, hogy amit máshol mindenért, mi is értjük. Triposz, nimbusz, glória, nem dicsőség, hanem festői értelemben a mennyei fénynek széllyel sugárzása, stb. Szokásban nem forgó szókkal, szólásokkal él. Szókat csinál, a készeket, de rútakat szebbekké teszi, a kiholtakat sírjaikból előhozza, a nemtelen s nem kedvetlen hangzású környékieket a nemzetnek visszaadja. A gyökerekkel inkább él, mint a származtakkal. Az összeforrasztottakat partikuláiktól megszabadítja. Szavait új szintaxissal, periódusa tagjait szabadabban, merészebben, gyakorta idegen példányok után szövi fel. Az idegen szólásokat magyar szólásokká változtatja, nem azt nézvén, ha előtte más valaki szólott-e már úgy, s az uralkodó szokás azt javasolja vagy engedi-e, hanem ha lehet-e úgy szólani, s az a nem, amelyben szól, az a hely, ahol szól, szokatlan mondását engedi-e, kívánja-e, s a beszéd így erőt s szépséget nyer-e.
A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzeteknek, s a nemzeti léleknek mindigen szép képe, mind hív fenntartója s ébresztője. Érzi ezt mind az egyik fél, mind a másik, s szereti a nyelvet szent hazafisággal. Abban hasonlanak meg, hogy míg az egyik azt elváltozásától s elkorcsosodásától félti, a másik annak elváltozását, azaz haladását még óhajtja is. S ő is retteg ugyan elkorcsosodásától, de a mások szép és hasznot neki is ígérő példájoknak követését, ha az nem egyéb, mint saját erejének kifejtése és gazdagítása, elkorcsosodásnak nem tekinti. Egyedül a pók az, ami mindent magából szed, fon és szőv. Az embernek az az elsőség juta, hogy egy ponton veszteg ne álljon, hanem tehetségeit használván, s mások találmányaikat eszmélettel követvén, a tökéletesedés útján előbbre haladhasson. Valamivé ő lesz, e két szernek egyesítése által lesz.
Thank you.
Sokszor a különféle új alkotások között harc folyik, s az élet dönt. A szivar hamar győzött nem csak a cigáró, de a szivola fölött is. Viszont a 100 tóli és a 100% között a küzdelem csak jóval később dőlt el. Jókai még gyakran 100 tólit ír. Épp így változnak a jelentések is, mielőtt lehiggadnának. Az állvány először oszlop volt. A busásan még 1807-ben annyit jelent, mint durván, kíméletlenül, 1848-ban már mai jelentése van szótározva. Az előzmény értelme első előfordulásakor tárgy, ami előttem áll, de jelentett megelőzést, prevenciót is. A merénylő még 1835-ben vállalkozó, vállaló. 1845-ben már mai jelentése él. A törleszteni sokáig az eltöröl, megszüntet fogalmat jelöli, 1838-ban már mai jelentése is megvan, de csak lassan állandósul. Ismeretes, hogy Petőfi a természetesnek, mesterkéletlennek ható élő magyar köznyelvet használta prózájában és verseiben egyaránt, s emiatt kényeskedő kritikusok nem egyszer támadták. Nos, semmi sem bizonyítja jobban, mennyire elevenen éltek a reformkor utolsó évtizedében a nyelvújítás alkotásai, mint az a tény, hogy Tolnai Vilmos vizsgálatai szerint Petőfi 1001 néhány száz nyelvújítási szót használt műveiben. E szavak elterjedéséről, köznyelvivé válásáról tanúskodnak ekorbeli egyes más, ugyancsak közvetlenebb, népiesebb nyelvet használó íróink művei, valamint a magántermészetű írások, levelek, naplók. A felvilágosodás korának írói sokat fáradoztak egy választékos, kifinomult irodalmi irály megalkotásán, még a szavak hangzásában is kényes ízléssel válogatva. A reformkor során aztán ennek a törekvésnek utódaképpen kialakul az almanach lírában, de a prózában is a Biedermeiernek nevezett stílus, egy olyan különlegesen mesterkélt, finomkodó, szóvirágos írásmód, amely aztán előbb-utóbb a konvencionális, tartalmatlan formulák halmazává válik, s a tehetségtelen tollforgatók számára arra alkalmas, hogy a gondolatok hiányát és az érzelmek laposságát lehessen vele leplezni. Se szeri, se száma a láng kebelnek, a jég kebelnek, a láng ösztönnek, a láng sóhajtásnak, a bájláncnak, a hab dagálynak, éjféli csillagfátyolnak, csillagkoronának, a báj, a kéj, a csáp, stb. Százféle összetételének, elsüllyedt rózsapályának, nyögdelő szeleknek, rózsakorú leányoknak, stb. Pórhomlok fertőzteti a dicskoronát, láng érzemények olvadoznak, töredezett szerelmi ömlengések olvadnak, márványkeblek lángadoznak, évkönyvek, folyóiratok, beszélyek lapjain vég nélkül.
Kossuth Lajos és a nyelvújítás.
Az ő újításai azonban szintén inkább a stílusban nyilvánulnak, mint nyelvtani formákban. Szóújításai főleg analógiás képzések és összetételek. Az utóbbiakban gyakran előtte leveg egy idegen, angol-francia-német szó képe, mely után a magyar formája, az idegen szót szereti aztán zárójelben utána vetni. Új szavai nagyrészt a közjog, pénzügy, alkotmányok, közgazdaság fogalomköréből valók, s vezércikkeiből gyorsan elterjedtek országszerte. Legismertebb szavai a tekintély és a vezércikk. Neki tulajdoníthatók még adalék, alaptőke, belszerkezet, bevégzett tények, eszmetársulás, fejlemény, forgalom, gördülékeny, hatásos, hézakpótló, ingerültség, iparlovag, kedélyes, Keresztkérdés, közgazdaság, közjog, közszellem, látszólagos, lovagias, megvitat, módosítvány, polgárias, rögeszme, szárnyvonal, tanszék, tüzetes, uralom, úrhölgy, védvám.
Széchenyi István és a nyelvújítás.
Az eddigi szövegvizsgálatok, az Akadémia Széchenyi Múzeumában lévő fogalmazványok áttanulmányozása azt mutatják, hogy minden fölösleges idegen szó helyébe szívesen írja a javasolt magyar szót. A kelletlen hosszúvakat felcseréli rövidebbekkel, a körülírást egyszerű szóval. Sokszor egy-egy szóért behatóan tanácskozik szakértőivel. Röpirataival számtalan közjogi, gazdasági, műveltségi szó kerül forgalomba és a köztudatba. A 40-es évek politikai vitái, a hírlapok nyelve az ő műveiből táplálkozik. Legismertebb az Ön névmás, melyet ő tett meg általános megszólításnak a Zi, Wu, Yu példájára. Ő nevezi el az ország fővárosát Budapestnek. A művei által elterjedt szavak közül a legismertebbek, alapítvány, alapul, aránysúly, behozat, birtoktalan, bizottság, biztosító intézet, bonyolít, Budapest, csáb, egyensúly, életbe léptet, ellenhatás, érdekes, felesleg, fontolat, fölszámolás, fölszínes, gépész, gőzerő, gyanútlan, hangulat, hatóság, idomít, ildom, intézkedik, javaslat, kislelkű, kitermeszt, korlátlan, körlet, közszellem, lovagias, másodlagos, megpendít, menet, minősül, műszerész, ön, összpontosít, rendelkezik, rendsor, részrehajlatlan, részvény, sajátság, semmit, szájhős, szerződés, találékony, tébolyda, telivér, termel, tulajdonjog, vázrajz, viszonylag, vonat, zendület. Elvonásszerű eljárás eredménye az ön magázó névmás, Széchenyi István alkotása. A maga névmás ugyanekkor már hosszú idő óta élt ebben a szerepben, de durvának, legalábbis udvariatlannak számított. Szükség volt tehát egy semleges hangulatú, rövid magázó névmásra, hogy a hosszú címzéseket, nagyságod, tekintetes úr, stb. El lehessen kerülni. Széchenyi úgy vélte, hogy a magának rokonértelmű párja az ön, hiszen a maga szeretet, maga hit, maga dicsérés ugyanaz, mint az ön szeretet, ön hit, ön dicséret, stb. Megjegyzendő, hogy ez utóbbiak már nyelvújítási összetételek. Ezért a kellemetlen hangulatú maga helyett a semleges ön igen jól használható önállóan, mint magázó névmás is. Széchenyi használta is, és nyomán mások is.
Thank you.
Vadhajtások, vadvirágok.
A nyelvújítási szóképzés során született legfurcsább csodabogár azonban az úgynevezett nőstényítés, azaz az indo-európai nyelvek mintájára és bizonyos filozófiai meggondolások alapján a nőnem nyelvi megkülönböztetésére irányuló törekvés. Eszerint egy nőt nem lehet szépnek, kedvesnek, angyalnak nevezni, hanem csak szépné, kedvesné, angyalné, nőnemű alakok használhatók vele kapcsolatban. Sőt, nőről szólva a harmadik személyű személyes név más sem ő, hanem őné. A vonatkozó név más akiné, és ezekhez hasonlóan másikné, amazné, stb. Alakok a logikusak és helyesek.
Nem egy szót száműztek, vagy megpróbáltak száműzni az irodalom nyelvéből, és alkottak helyettük újakat, mert nem találták szép hangzásúnak, vagy mert kellemetlen asszociációk fűződtek hozzájuk. Kazinczy elvetette a babért, mert konyhaszagú, és helyette a borostyánt ajánlta és használta. A vennyige helyett, melyet hangzása miatt nem kedvelt, alkotta a borágot. Sőt, számunkra kissé meglepően a pillangót sem találta elég szépnek, helyette a lepét ajánlotta. Egy másik írónk az elefántot találja igen kellemetlen hangzásúnak, és azt ajánlja, hogy ehelyett ültessük át nyelvünkbe az állat megnevezésére a török fil szót.
Vajda Péter, ez az ábrándos, szinte nem földön járó lélek kibővíti a magyar alaktant egészen új elemekkel, képzőkkel, előragokkal. Például a sárga szóról leválasztott ga-ge színt jelent. Ólomga, ólomszínű. Fűge, fűszínű. A tekéletes első tagja a teljességet, például tegzáró, teljesen záró. Tektakart, egészen takart. Ha van a levélnek fölülete, legyen alulata és belülete is. A magbur, magburok, áll fölbur, középbur és belbur részekből. Így épül fel 147 lapon a növénytan műnyelve. Ugyanez elvek szerint készülnek nyelvtani és állattani műszavai is. Az állatfajoknak mindenképpen új nevet kell adni. A görög eredetű fülemülét már Kazinczy nevezte el előbb csalogánynak, később csattogánynak, Vajda az engzetesebb dalabány nevet adja neki, melyet később hanák, bájdalú zenérszava váltott fel.
A természetrajz elemei és a természetrajz a 19. század második felének szolgáltatta az állat, növény és ásványország neveit Schuster Pólya Bugát elvei szerint. A foltos nyakorjány, a fiahordó górugrány, a szegélyes merűj, a bagifanaborzon, az ólomfényle és a horgantűnyle az ő könyveiből gyötörte évtizedekig a tanuló ifjúságot. Az alapelv az volt, hogy mindennek kell magyar nevet adni, akár belhoni, akár külhoni lény a megnevezendő.
Kivételesen az is megtörtént, hogy nyelvújítóink egyszerűen átültettek egy idegen szót, mert úgy találták, hogy annak jó magyaros hangzása van. Így született meg például a müge,
Aspirula odorata,
növénynév a francia mügéből. Az idegen szavak átmagyarosításával főként a természetrajzi írók éltek, s ekként ők teremtettek meg ilyen, jobbára halva született szavakat, mint a kukuba,
cucubalus,
látonya,
elatine,
kálmos,
calamus,
mizura,
miosurus,
farnác,
farnácium,
stb. Arra is történt kísérlet, hogy idegen földrajzi neveket gyúrjanak át magyarosabb hangzásúvá. Ezek közül megmaradt a Lipcse, az olyanok azonban, mint Kappenhágó,
Kopenhága,
Istókhalma,
Stockholm,
természetesen nem vertek gyökeret.
Dugonics András erős faj szeretete minden idegent magyarnak szeretne látni, és ezért az idegen neveket kivált, mikor Sajnovicsból az északi rokonokkal, szerinte elvált magyarokkal megismerkedik, lehetőleg megmagyarosítja. Balti-tenger, Balta-tenger, Ladoga, Látókató, Riga, Rigó, Viborg, Vígvárból származik. Az avarok Óvárból erednek. Finnország, Finnomország, a lappok földje pedig Lápország.
Szili Kálmán, a természettudományi műnyelvről a magyar irodalomban. A testeknek azt a sajátságos, de különben teljesen meghatározott állapotát, amelyet a diák elektrikusznak, a német elektrisnek nevez, Molnár János kanonok az első magyar fizika írója 1777-ben gyántásra magyarosítja. Dr. Zaj Sámuel 1791-ben a tűztartó szóval próbál szerencsét. Fábián József 1803-ban az elektromos szót javasolja. Varga Márton 1808-ban elsőbséget ad a mennykövesnek. Katona Mihály 1814-ben visszatér az elektrumosra. Pete Ferenc 1815-ben megint újat gondol ki, s a gerjedőt lépteti föl. Bugát Pál 1836-ban a berzegényest, amit már a mondolat 1813-ban kifigurázott, berzesre amputálja. Tarci Lajos 1838-ban fölkapja a Toldi csinálta villanyost. A 60-as évektől fogva Szabó József az akkori purista dühöt elítélő, igen helyes felszólamlása után lábra kap az elektrikus, meg az elektrikai, míg végre a legújabb években a villámos kezd tért foglalni.
1824-ben a Pesti Egyetem orvosi karához egy fiatal vidéki doktort neveztek ki tanárnak, egy fáradhatatlan szorgalmú, mindenért ami magyar, szíve mélyéből lelkesülő, nagy buzgalmú agitátori talentumot, dr. Bugát Pált, akiben egy hérosztrátoszi elhatározás szülem lett meg. Megtalálta, mint mondja, élete célját. Ő a magyar irodalom számára teremt egy külön természettudományi nomenklatúrát, függetlent attól, mellyel az egész világ természettudósai élnek. Kiírt műnyelvünkből minden idegen származású, vagy kissé hosszabb, nehezebb kiejtésű szót. Rettenetes egy gondolat. Lelke egész hevével, agitátori talentuma teljes erejével fogott a szörnyű munkához. Gyűjtötte, halomra csinálta és csináltatta a szem nem látott, fül nem hallott szavakat, s mint tanár, mint fordító és mint szerkesztő terjesztette azokat kollégái, tanítványai és olvasói körében.
Néhány év múlva Bugátnál már 8000 szó, 1843-ban pedig 40 000, azaz 40 000 szó volt együtt. Ki is adta gyűjteményét még 1843-ban, Természettudományi szóhalmaz cím alatt. Bugátnak a szócsinálásban kétféle módszere volt. Az első abban állott, hogy többnyire érthetetlen kohold gyökerekhez kohold szóképzőket ragasztott. Például az ar gyökhöz hozzáteszi az any, ag, acs képzőt, és lesz belőle arany, arag, aracs, stb. Az öfhöz hozzáfüggeszti az önc képzőt, így lesz övönc. És hogy mi az övönc? Az övönc Bugátnál Szaturnusznak, a gyűrűs, azaz öves bolygónak a neve.
A második mód szerint vesz egy vagy két ép magyar szót, levágja vagy a fejüket, vagy a lábukat, vagy mindkettőt, s aztán sokszor egymáshoz ragasztja a torzókat. Ilyenek.
Bar, azaz állat.
A baromból levágja az omot. Innen lett aztán robar. Rovátékolt bar, azaz inszektum.
Betvegy, azaz betegségi vegyület.
Az elsőből meghagyja a betet, a másodikból pedig a vegyet.
Bilcsirta, azaz motacilla.
A billegetőből és pacsirtából gyúrva.
Biztan, azaz matematika.
A bizonyos tamból, kivéve az onyost.
Bünk, azaz zenit.
mert a fejünk fölött csüng-büng, már tudnélik a zenit.
Cikab, azaz apály-dagály.
Mert cik-ázik a hab.
A szocialista társadalom és a nyelvfejlődés. Bárci Géza, 1960.
A magyar tolvajnyelv első emlékei a 18. század utolsó harmadában jelentkeznek, majd azután a 19. század elejétől több évtizeden át említés sem történik ilyen titkos szókészletről, s csak a 19. század második felében bukkan fel újból a tolvajnyelv, különféle neveken, mint hebrenyelv, linkhadova, végül jasznyelv, vagy közkeletű idegen szóval argó. Sokszor meg sem lehet állapítani, hogy egy-egy szó a titkosságra törekvő jasznyelvből származik-e, vagy egyszerűen a városi népnyelv spontán alkotása. Ilyen például a citrompofozó,
utcaseprő,
csillagvizsgáló,
kancsal,
plésuszter,
bádogos,
bedöglik,
elromlik, elakad,
becsomagol,
bajba kever,
stb. Ezekhez hasonló jellegű szavak az ország különféle nyelvjárásaiban is fellelhetők. Kétségtelenül tolvajnyelvi eredetűek azonban az ilyen szavak, mint a héber jiddis meló, haver, hirig, pónem, mesüge, szajré, a cigány dilis, duma, lóvé, csaj, mátos,
részeg,
ruhi,
verés,
a német link, blöki,
kutya,
galeri,
eredetileg tolvajbanda,
cseherli,
kávémérés, kiskocsma.
Sőt, hári,
haj,
svári,
nehéz,
fenszti,
ablak,
stb. Az egyéb nyelvekbe torkolló durmol,
alszik,
bratyi, klapec, randi, zsuga, stb. Párosulva a magyar elemekkel zsaru,
rendőr,
szomori,
temetés,
csili,
gyémánt,
zlanyi,
villamos,
satöbbi, satöbbi. Egyébként 1945 óta a jasznyelv hanyatlóban van. A csökkenő számú bűnözők elszigetelődnek egymástól, nem tudnak a társadalomban, vagy azon kívül külön csoportba tömörülni. Ennél fogva külön nyelvük is sorvadóban van.
Bárci Géza, 1960.
Thank you.
Nyelvújítás napjainkban. Szavak, amiket lefordítottunk, de talán nem kellett volna.
Drótposta.
Adatországút.
Közelségi művelet.
Képernyőmentés.
Parancsállomány.
Átvitelvezérlőegység.
Hanyattegér.
Csonkolás.
Hálószem.
Nyilvános hozzáférésű.
Állománynyél.
Kormányrudas játék.
Noteszgép.
Hozzáférésletiltás.
Hőmegfutás.
Célorientált munkacsoport.
Párbeszédes végkészülék.
Láncolt lekérdezés.
Központi lyuk.
Adatbusz.
Buboréktár.
Számítógépbetyár, avagy
webmetsző.
Szavak, amiket nem fordítottunk le, de beépültek a magyarba.
Pszichotriller.
Aromaterápia.
Apportál.
Auditál.
Csekkol.
Drogdíler.
Joggingol.
Eurorégió.
Fashion.
Frakció.
Graffiti.
Happening.
Hostess.
Imázs.
Internetezik.
Jacuzzi.
Joystick.
Klikkel.
Klónoz.
Logó.
Meeting.
Netrandi.
Parafenomén.
Pendrive.
Piercing.
Portfólió.
Promóció.
Rep.
Relaxál.
Reprivatizáció.
Roadshow.
Shoppingol.
Scannel.
Sponzor.
Tendereztet.
Termálturista.
Trendy.
Wellness.
Workshop. És egy jelenség napjainkból. Nádasdy Ádám, a romlás virágai, részlet. Válasz egy fiatalembernek.
Mert hát a kommunikáció valóban ronda és ellenszenves szó. De vajon lehet-e a nyelvromlás ismérve az, hogy ronda vagy ellenszenves szavakat használunk? Számomra a szafaládé is rendkívül ronda szó, és csúfnak találom az újabban használatossá vált ökumenizmus, eukarisztia, pasztoráció kifejezéseket, holott az általuk kifejezett tartalmak, tevékenységek szépek és tiszteletre méltóak. No, de hogy Kazinciék idejében kevesebb ronda szó volt a forgalomban, azt képtelenség megállapítani, hiszen nincs tudományos kritériuma annak, hogy valami ronda. Ugye értik? Én nem a rondaság létét vonom kétségbe, hanem a szaktudományos megfoghatóságát. A rondaság ismérvei szubjektívek, egyénenként és koronként változóak, tudományosan nem használhatók. De talán a fiatalember se gondolt ennyire szubjektív mércére, mint a rondaság. Mivel a kommunikáció latin jövevény szó, talán úgy gondolta, hogy az idegen szavak bekerülése a nyelvbe az, ami romlásnak tekinthető. Ám a tudományban ezt is indokolni kellene. Miért romlás az idegen elemek behatolása? Ha nem tudom megindokolni, akkor ez puszta hittétel, posztulátum, amit hinni ugyan lehet, de észérvekkel fönntartani nem. Olyan rengeteg idegen szó áramlott mindig is a magyarba, és minden európai nyelvbe, Kazinci korában is, ma is, hogy ez szemmel láthatólag a nyelvek működésének természetes velejárója, a szókincsbővítés egyik fő eszköze. A mai magyarban a kommunikáció, pizza, fritőz, skinhead féléket romlásnak tekinteni, olyasféle laikus félreértés, mintha valaki az emberi emésztőrendszerben tanyázó bélflórát, azaz baktériumokat, fertőzésnek tekinteni, és ki akarná írtani. Ha az idegen elemek behatolása romlás volna, akkor az orosz, angol, spanyol, melyek igen nagy számú idegen elemet fogadtak be, a legromlottabb nyelvek közé tartoznának. Mondanánk ezzel bármi értelmeset róluk? Egyébként a rondaság nem vág egybe az idegen eredettel. Én például kínosan csúnyának találom a tőzsgyökeres magyar cubák szót. Jelentése csirke vagy libacomb, nagyobb húsdarab. Amelyet Kazinciék korában még mindenki használt. Örömmel látom, hogy ez az ellenszenves szó kikopott a használatból. Szerintem ezzel a nyelv nemhogy romlott volna, hanem egyenesen javult. A romlást a tudományban csak egy módon lehet bizonyítani. Azzal, ha a kérdéses dolog kevésbé alkalmassá válik feladatának ellátására. Ha romlik valakinek a szeme, akkor rosszabbul lát, mint az előtt. Ha romlik a közlekedés, akkor nem lehet olyan gyorsan célba érni, mint azelőtt. Ha romlik a nyelv, akkor nem lehet olyan jól használni, mint azelőtt. A fiatalembernek tehát azt kéne bizonyítania, hogy a mai magyar nyelv kevésbé alkalmas funkcióinak ellátására, mint Kazinczy korában. Erre azonban semmi nem mutat. Vigyázat! A laikus könnyen abba a hibába eshet, hogy elolvas egy szép, míves Kazinczy korabeli szöveget, majd ezt összehasonlítja a mai magyar műveletlenek vartyogásával. Ez súlyos módszertani hiba. A mai bunkókat az akkori bunkókkal kellene összevetni. Csak sajnos az ő beszédük nem maradt fenn. Bár sok jót nem várhatnánk tőlük szerintem. Ami az írásos gondolatkifejtést illeti, mondjuk Bibó István esszéinek nyelve nem rosszabb, mint Kazinczyé. Sőt, talán hajlékonyabb, elegánsabb és gördülékenyebb. Hol itt a romlás?
A mi nyelvünk, anya, leány, s ismert rokon nélkül úgy áll a több nyelvek között, mint a főnix az égmadarainak számában. S emiatt, s azért is, hogy minden új nyelvek közt maga ezzenketi el egész tisztaságában a görög és a római lant mennyei zengzeteit, valamint azért, hogy ez a görög nyelv bájait, a rómainak méltóságát, az olasznak hevét, a franciának könnyűségét, az angolnak és a németnek erejét igen nagy mértékben már most is utolérheti. Méltó, hogyha bennünket a halhatatlanok végzése valaha egy idegen győző járma alá hajtana is, azt ez a győző, ha nem Barbarus, védelmébe vegye, fenntartsa, virágzásra juttassa. S mi ezt a nyelvet szeretni tartoznánk, ha így szép és a maga nemében egyetlen nem volna is, mert a miénk. Vizsgáljuk, mely szerek által gyarapodhatik, elmélkedjünk, tanuljunk, s tekintsük, mit csináltak mások, s mi használ nékünk. A maradék tanúja lesz tetteinknek. Rettegjük ítéletét.
Elhangzott Kappanhágótól a drótpostáig.
Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás.
Felhasznált irodalom.
Tolnai Vilmos, a nyelvújítás elmélete és története. Budapest, 1929, Magyar Tudományos Akadémia.
Bárczy Géza, a magyar nyelv életrajza. Budapest, 1966, gondolatkiadó.
Kazinczy Ferenc, cikkek és tanulmányok. Budapest, 1979, szépirodalmi könyvkiadó.
Nádasdy Ádám, prédikál és szónokol. Budapest, 2008, magvető kiadó.
Angol-magyar számítástechnikai szótár. Budapest, 1990, Novotréd.
Minya Károly, új szavak 1. Budapest, 2007, Tinta könyvkiadó.
Közreműködtek
Csorba Judit,
Csurcs Mónika,
Ferenczy Tünde,
Geszti Zsófia,
Hajós Vera,
Halák Emese,
Magyar Ádám,
Máté László,
Súlyok Anna,
Szabó Béla István,
Szabó Zoltán.
Technikai munkatárs
Magyar Ádám.
Szerkesztette és rendezte
Szap Ágnes.
Készült a Balassi Intézet támogatásával a Magyar Nyelv Éve 2009 program keretében a Civil Rádióban.